Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, 9 óra, hát, 7 perc
jó napot,
van.
Ugye?
Jó napot, ugye? Ja, így van. Na, így van, mindennek van határa.
Így van.
Például annak, hogy reggelt vagy napot köszönünk. Igazad van, jó napot kívánok mindenkinek. Ez a Millás reggeli Rádiókafé 98.0, április 4, 9 óra, 7 perc, stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit.
És a kedves hallgatók, köszönöm szépen a kedves hallgatónak, Zsigmondnak, aki több üzenetet is írt. Nem tudtam rá egyelőre válaszolni, mert sok itt a dolog, a háttérmunka a kulisszák mögött. Igen, a legendás klubra, a CBGB-re emlékeztet a banda neve, írta ő, és többen próbálták kitalálni, hogy a CBDB az miért van, és hogy honnan van. A valóság az sokkal prózaibb, mégpedig az, hogy nincsen olyan magyarázat a CBDB-re. Egy nagy riportot is lehet olvasni velük, amikor megkérdezték, hogy miért ez lett a zenekar neve, és azt mondták, hogy hát igazából így próbáljuk ilyen talányosan tartani ezt a dolgot, mindenki bele gondolhat, amit szeretne, de valójában nem is nagyon, lehet, hogy ők pontosan tudják, de nem mondják meg, hogy honnan jön a zenekarnak a neve, úgyhogy hát maradjon ez egy talány. Köszönjük szépen ezeket az információkat. Na most viszont dolgunk van.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Nemrég jött ki a napokban az Intel jelentése, és hát eléggé pusztulat volt, esett is rá egy nagyot az árfolyam. Valahogy nem tudja a lépést tartani, vagy felvenni az ilyen AI-ra hegyezett chipekkel, processzorokkal, míg az Nvidia meg óriásit megy, ugye hát óriási részvény hype, de a termékei is gyakorlatilag megalapozzák ezt.
Érdekes, mert az Intelnek pont egy hír jött ki ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, hogy egy nagy rakat pénzt hozzávágnak majd az amerikai kormányzat, hogy pontosan hozza létre a amerikai nemzeti csípgyártás. De hát, hogy rosszul emlékszem, Erdős Márton van itt velünk, a PC World PCV főszerkesztője.
Szia,
jó reggelt!
Napot!
Jó napot! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogyan állunk? Hogy történhetett ez meg? Mit tud az Nvidia, hogy ennyire fölzárkozott, hiszen azért pár évvel ezelőtt ugye ő egy ilyen videókártya csípgyártóként valahol ott volt, persze erős volt a maga a szegmensében, de azért a töredékét érte az Intelnek, most meg azért beérte.
Mindenki próbálja megfejteni, hogy milyennek a megállíthatatlannak tűnő menetelésnek az oka, és hogy sikerült ez az Nvidia-nak. Hát nem szabad azt elfelejteni, hogy a Jensen Huang, ő amúgy érti is azt, amit csinált, tehát hogy ő ért ehhez az egészhez, és ő amúgy, tehát a legközelebbi megfejtés, vagy amivel legkönnyebben együtt lehet élni, vagy szóval, hogy ami érthető, hogy az Nvidia mer újat kipróbálni, játszani, kockáztatni, nem fásult bele, nem szürkült bele abba, hogy ő egy gamereknek videókártyákat gyártó cég, aki nyilván gyönyörű szép bevételeket hoz, meg nagyon fontos a piacon, megkerülhetetlen szereplő, stb., hanem mer próbálkozni itt erre. Nagyon jó példa az, hogy 2022-ben hiúsult meg az árnak a felvásárlása, mert meg akarta venni az áremet, ami egy chip tervező angol cég, és ha megnézzük, akkor a mai MacBookoktól kezdve az összes mobileszközig, ami a környezetünkben van, mindennek az a központi kis chipi, ami dolgozik benne, az egy ARM alapú chip, tehát egy nagyon-nagyon fontos felvásárlásnak tűnt akkoriban.
Mi volt a bukta oka?
Hát megvétózták, mert tartottak tőle, hogy ugye amerikai cégként az ARM is amerikai lenne, és akkor Kínánál azonnal vétó lenne, tehát ő már nem használhatna semmilyen ARM alapú csippet. Aztán, hogy ez hogy alakult volna, ez ugye már politika, úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Ezen a téren is egyébként sok a pletyka, hogy mi lesz idén. De így visszatekintve az az érdekes, hogy ez nem jött össze, és akkor tájt erősödött föl az egész AI-nak ez a nyomulása, ami most van, tehát hogy minden az AI-ról, a mesterséges intelligenciáról szól, és egyesek szerint nem is baj, hogy nem jött össze ez az ARM, mert ha mégis összejött volna, akkor ugye ott az integráció, az átállás, az új termékek kifejlesztése, ez mind-mind vagy másodrangú szereplő lenne már az Nvidia napjaiban, vagy pedig az AI-ra lett volna rosszabb hatással, tehát nem tudott volna ekkora eredményeket elérni az AI-ban az Nvidia. Olyannyira nagy eredményeket, hogy például nem régiben találkozott a Mark Zuckerberg és a Jensen Huang az Nvidia főnöke. Ugye itt a világ hetedik és harmadik legértékesebb cégének a két vezetőjéről van szó, és hát ha már találkoztak, akkor nem csupán néhány milliárd dollárért vett a Mark csippeket, hanem cseréltek kabátot. És ez a nagyobb hír. Ugye, hogy megvolt a messzsere, úgyhogy itt azért... És ha már turkálunk a zsebében Jensennek, akkor érdekes megemlíteni az Intelnél a Pat Gelsingert, aki az egyik személyes kedvenc rockstárom, mint a 486-os processzornak a fejlesztő mérnöke, ő is egy mérnök, és ő vezeti az Intelt, és egyértelműen beismerte és elmondta, hogy a régebben hozott rossz döntéseknek az eredménye az, hogy most ilyen csehül teljesít az Intel. Viszont azt is elmondta, hogy azért az Nvidia még ne rendezkedjen be, mint piacvezető, mert ugyan a 2022-es 5 milliárdos bukta és a 23-as 7 milliárdos bukta után erőre fognak kapni. És
igen, azt mondta, ugye, hogyha az idei év lesz a mélypont, és így innen kijönnek, hogy véget ér ez a ciklus, és
valaki meg azt mondja, hogy még jövőre is lesz egy kellemetlen meglepetés.
Na de itt van ez a Chips Act, amire utaltam. Hát az Intel nyakába egy halom dollárt, zöldhasú dodót helikopterez az amerikai kormányzat. Hát az tök
nagyon
jó
egyszerű. Igen, nagyszerű, csak ahogy például a TSMC is a tajvani legnagyobb, sőt a világ egyik legfontosabb és legnagyobb chipgyártója is elmondta, hogy Amerikában felépíthetsz chipgyártó gyárakat, de oda meg kell a megfelelő mérnöksereg is.
Majd és kiképezzük. Megvesszük.
Igen, és azok, akik három műszakban dolgoznak elfogadható fizetésért, nem pedig úgy kell őket lasszóval összefogni, és akkor is ilyen óriási pénzekért. Tehát, hogy a maga az oktatás sem feltétlenül van azon a szinten, mondjuk ezt a TSMC szereti hangoztatni, tehát valószínűleg az életben ez nem a teljes igazság. De minden esetre ez érdekes, illetve ne felejtsük el, hogy azért ők se adják ezt külön.
Hát nyilván. Bocsánat, én értem ezt a részt, tehát hogy értem, hogy kell az emberi tudás, a know-how, és kell az a szipi-szupi hardware, amivel ezeket a csippeket elő lehet állítani, ilyen irgalmatlan nanoméretben.
Ami csak most vett meg, ugye, az ultraibolya technológiák, igen, amit most vett meg az Intel.
Igen.
De néhány éves késéssel.
Ha csak az összegeknél vagyunk, és nem akarom itt az Intelt mentegetni, nem szorul rá, de ugye ez kapnak először 8,5 milliárd dolcsit ebből a teljes összegből, amit az amerikai kormányzat erre a Chips Act-re szán, az a 8,5 az elég jó, és utána pedig lehívhatnak egy 11 milliárd dolláros hitelkeretet. Szóval, hogy lesz itt miből újra égetni a pénzt?
Hát ugye 2022-ről 23-ra 10 milliárdot esett a bevétele a cégnek. Uh-huh. Úgyhogy nem árt ez a kis kiegészítés, hogyha az ő oldalukról nézzük, mert eléggé gatyásan. Ugye a videokártya piacra való belépésük is hogy fogalmazzak szépen, felemásra sikerült, de valójában így vártuk, úgyhogy ebben nincsen nagy meglepetés. Ami érdekesség az az, hogy most minden az AI PC-ről szól, hogy majd itt a Windows-ban is ugye a Copilot-tal, meg az összes olyan. Tehát az a lényeg, hogy a gépek, az a számítógép, notebook, bármi, ami ott van előtted, az helyileg is fog mesterséges intelligencia rutinokat futtatni, nem csak a felhőben. Tehát, hogy ezzel jön el a felhasználó élmény következő szintje, hogy ilyen hangzatos marketing szövegeket puffogtassak, és erre ezzel próbálnak meg rávenni, hogy vegyél egy új eszközt magadnak, és ettől vár nagy bevételeket az Intel is, illetve ugye hát az adatközpontok és a szerverek piacán van a nagy előrelépés, amit ugye erősen bevett az Nvidia, és hát mindenki az Nvidia csippeket akarja megvenni, ő meg hát nem áll a fejlesztésre, most a H100-as csípje után, itt van a B200-as, amit most márciusban jelentett be, és ez hát négyszeres gyorsulást hoz, úgyhogy mindenki nagyon izgatott emiatt, és nem kizárt, hogy 2025-ben a konzumer, tehát a végfelhasználói piacon is megjelenik majd AI gyorsítóval, amit ugye majd a kis gépedbe tudsz beszerelni. Ugye ezen a téren meg óriási nagy tapasztalata van a cégnek. Ehhez képest az Intelnek a jelentése szerint 2027-re várható az, hogy kb. Nullára ki tud jönni a cég, és majd utána kezd el növekedni. És egyébként az látszik, hogy azért chip fejlesztésben még mindig nagyon a toppon van az Intel, mert a Gaudi 2-es AI chipjük, ami az Nvidia H100 B200-zal menne szembe, az kiválóan teljesít, és egy nagyon jól összerakott chipnek tűnik, csak annyi a gond, hogy míg az Nvidia már egy jó ideje árulja a H100-at, és már a B200 gyártásán nagyal, addig az Intel még ugye a kezdeti stádiumban van ezzel. És hát ne felejtsük el az AMD-t, aki szintén elég jól teljesít, nem olyan jól, mint az Nvidia, de nem is olyan rosszul, mint az Intel, és itt azért megemlítenék egy érdekességet, hogy az Nvidia vezére, a Jensen Huang, aki egyébként a jelenleg a 21. leggazdagabb ember a világon, és nem jött még ki a tavalyi eredmény, úgyhogy nem tudjuk, hogy mennyit keresett, de valószínűleg nagyon sokat, tehát arcspirituál sokat.
Van ez így, figyelj, vannak ilyen vezérek.
Nem irigylek tőle, hiszen meg is dolgozott érte, és itt le is állok a fejtegetéssel. Szóval a lényeg az, hogy az AMD-t vezető Lisa Su, aki szintén egy mérnök, ő neki unokatestvére a Jensen Huang.
Az igen.
És anélkül, hogy belemennék az ilyen... szóval, hogy van egy olyan mondás, hogy az ilyen ázsiai családokban a gyerekek közti versengés az egészen magas szintekre tud lépni, és hogy egyesek azt mondják, hogy ezért is van az, hogy ennyire nagyon versenyez az Nvidia az AMD-vel, hogy ez mennyire igaz vagy nem, azt nem tudom. Minden esetre a verseny az ugye nekünk jó, hiszen az egyre jobb termékeket és alacsonyabb árakat szül, mindig ez a mondás, úgyhogy nagyon érdekes. A másik ilyen, hogyha már elkezdtünk kicsit a pénzügyekben is turkálni, az pedig az, hogy a 2023-as fizetések kijöttek az Intelnél, illetve az AMD-nél, sajnos az Nvidia-nál még nem, és ott az az érdekes, hogy hiába nőtt a Pat Gelsingernek a fizetése, ez nagyjából olyan 17 millió dollárt jelent, ez nem a teljes, tehát nem, ez nem a készpénzes fizetés, ez az, amennyit szerzett a cégtől 2023-ban. Az AMD az majdnem ennek a duplája, az 30 millió fölött van. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy azért más és más a juttatás a két óriás cégnek, a vezetőjének, és hát az Nvidia-nál még várjuk, hogy hát valószínűleg ugye a Jensennek is vannak részvényei, mert bízik a cégében, úgyhogy valószínűleg ott egy nagyon sokkal magasabb szám fog kijönni majd.
Oké. Hát figyelj, ez tényleg érdekes. Kíváncsian várom, hogy ennek a chipseknek lesz-e akkora hatása, mint amit az amerikai kormányzat szeretne, és tényleg tudnak-e valamiféle függetlenséget elérni. Ugye ennek ez a lényege, hogy felerősítsék az amerikai belső chipgyártást, hogy függetlenítsék magukat ettől a tajvani cégtől, ami hát lényegében világuralma van. Hát, de
hát
ez
egyelőre ugye az van, hogy az Intel a chipgyártásának a 30%-át kiszervezi, és jelentős részét a TSMC-nek Tajvanba.
Igen.
És ezt szeretné Pat Gelsinger leszorítani olyan 20%-ra, tehát oké, hogy kaptak ingyen pénzt, megépíthetnek még gyárakat, meg vehetnek új EUV-s gyártósorokat, de attól függetlenül még ő sem bízik abban, hogy a teljes chipgyártást visszahozhatja saját tető alá, illetve ugye nagyon nagy kérdés, az Nvidia-t is komolyan érinteti az, hogyha még szigorúbb szankciókat vetnek be a kínai kereskedelemmel kapcsolatosan, tehát hogy mi az, amit ő ott eladhat, mert jelenleg is ez komolyan érinti a céget, de a B200-zal, az új chipjével ez újabb magasságokba érhet, és nagyon komolyan érinteti, ami ugye a céget, ami meglátszik majd valószínűleg a részvényár folyamán is.
Oké. Köszönjük szépen. Összefoglalót, jó munkát neked, szép napot!
Nektek is!
Szia, szervusz! Erdős Mártonnal a PC World és a PCV főszerkesztőjével beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
Hamarosan folytatjuk tőzsdenyitással, megnézzük majd, hogy a budapesti értéktőzsde hogy szerepel. Addig ugye itt testvérek közötti rivalizálásról is volt szó az AMD és az Nvidia kapcsán. Hát testvérek közötti együttműködés is van, például a HART nevű formáció, ami 1973-ban jött létre Seattle-ben, Washingtonban, akkor még a grunge sehol nem volt, viszont ez a típusú zene az nagyon hódított, és hát egy nagyon érdekes, lehet azt mondani, hogy nem front ember, hanem front párosa van ennek a zenekarnak, Ann Wilson és Nancy Wilson személyében, ők testvérek, nővérek, a énekesnő Ann Wilson, aki néha fuvolázik is a zenekarban, és a gitáros vokalista szintén Nancy Wilson. Hát szerintem mindenki ismeri a nagyon sok számukat, ez az egyik 77-es, amivel a csártok élére sikerült nekik jutni.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt, vagy jó napot!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm
a hallgatókat! A lendületes betyár hét mindenit. Ennyire jó a hangulat, indulva. És ennyire jó a buli? Szokásos.
Hát igazság szerint a tegnap elért oxigén hiányos szintek után azért van egy kis korrekció, tehát tegnap ugye új történelmi rekordra jutott a budapesti értéktőzsde indexe, most ahhoz képest egy minimális korrekciónak lehetünk tanulni, de
ritka
én
volt
azt
a levegő
mondom,
ott
hogy az átmeneti. Uh-huh. Igen. Alapvetően minden blue chip nagyon jól néz ki, hogyha technikailag rá pillantunk, ugye olyan szinteket törnek át, ami meghatározó lehet a következő időszakra vonatkozóan is. Ugye a MOL-nál ez a 3000 volt, ott még most is fölötte vagyunk, sőt ott ma is pluszban van az árfolyam, 3018 forinton van a MOL részvénye, az OTP-nél ugye itt 17000 fölött voltak szintek, amiket úgy néz ki, hogy azért sikerül magunk mögött hagyni. Ennek ellenére most egy pici korrekció van, 17.205 forinton az árfolyam, ez 0,5%-os visszaesést jelent. A Magyar Telekom pedig ugye a 900-as kulcs értékkel küzd, de volt már fölötte, most éppen 899 az árfolyam, ez 0,1%-os visszaesést jelent, és a Richter is jól kezdte a mai napot is, itt 9500 az árfolyam, ez 0,2%-os emelkedést jelent, itt ugye nem csúcsokról beszélünk, de egy emelkedő trend csatorna aljáról való felpattanás zajlik éppen, úgyhogy alapvetően itt is pozitív a kép, úgyhogy én magam
csupa
optimista
pozitív
vagyok.
Csupa pozitív minden.
Nagyon jó.
És akkor még nem beszéltünk a forintról.
Na várjál. Mikor van ez a Martin Luther nap? Ez ma van? Amerikában nincs kereskedés akkor?
Ma?
Én nem tudok erről.
Ő se. Akkor csak az Endre tud
akkor,
róla.
Akkor nem ma van. Mert ma volt a...
Téged félrevezettek.
Na, bocsánatot kérek, ma volt a merénylet évfordulója, és azon gondolkodtam, hogy akkor ez ma van a Martin Luther nap, vagy nem. De akkor ezek szerint nem. Jó,
nem,
akkor,
nem,
nem. Akkor lesz Amerika, akkor még bármi lehet. Nézzük a forintot.
Így van. Forintban rendkívüli erősödés zajlott a tegnapi nap folyamán. Végre el tudtunk szakadni ettől a 395 forintos értéktől, amit azért a elmúlt hosszabb időben meghatározta a forint mozgását, és egészen 392 alá jutott az árfolyam. Most éppen 391.70-nél jegyzik az euróval szemben a forintot, úgyhogy ez mindenképpen pozitív, és azt gondolom, hogy akár itt egy további erősödést is előrevetíthet, ha bár itt azért most több fontos szint is jön majd, de többek között ugye a 390, ami lélektanilag is fontos lehet, de azt gondolom, hogy azért vanok itt is az optimizmusra, ráadásul ugye jött ma egy külker mérlegadat, ami történelmi rekord volt, ha jól olvastam, de soha nem volt még ilyen nagy a pozitívum. Viszont ha belenézünk a részletekbe, akkor talán nem annyira szabad örülni, hiszen ez inkább az import visszaesésének sem, mint a export jó teljesítményének köszönhető, hiszen az is csökkent, de alapvetően azért itt az energiaárak jelentős visszaesése volt a motor az import csökkenésben is, tehát nem kizárólag a fogyasztás visszaesés.
Meg hát a dollár. Én azt látom, hogy itt az utóbbi pár napban nagyon együtt mozgott, hogyha volt egy kis erősödés a dollárba, akkor gyengültünk, hogyha a gyengülés volt, erősödtünk, és most tegnap éppen volt egy menet, mármint a gyenge irányba a dollárban.
Így van, ott is jött egy kisebb fordulat az euró dollár tekintetében, hiszen már az 1.0750-et rohamozta az árfolyam, amikor egy látványosabb lendületet kapott az euró, és most már 1.0850-nél vagyunk, tehát egy jó 100 pontot tudott emelkedni, és valóban ez is jót tett a forintnak mindenképpen. Különösen ugye a dollár forintba, ahol már 366 fölött is jártunk, ha jól emlékszem, és most 360 közelébe vagyunk, úgyhogy ott is látványos volt ez az erősödés.
Jó, megnézzük, hogy ez hogyan végződik, és majd holnap reggel jól elmondjuk az összefoglalónkban. Neked köszönjük a mostani infókat, jó munkát és szép napot neked.
Köszönöm, szép napot, sziasztok!
Szia. Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető mondta el nekünk az árfolyamokat, sztorikat a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan megnézzük, hogy Gede kollega mit tud a konyhában létrehozni, tavaszi finomságokat, olyan smiket meséltél nekem, amit mindenképpen meg kell beszélni majd az NOPQ rovatba. Addig jöjjön egy kiváló szerzemény, mégpedig Eric Francis Schrodytól, akit vagy úgy hívnak, hogy Whitey Ford a színpadon, vagy úgy hívnak, hogy Everlast, talán így ismerős mindenki számára. Azt hiszem a harmadik szólóalbuma Everlast néven volt az Eat at Whitey's, ami követte azt a fajta hagyományt, amit elkezdett korábban az amerikai folk rock és hip-hop keveredésével. Ez volt talán, ami még nagyobb sikert hozott, mint az előző, a Whitey Ford Sings the Blues. Rengeteg nagyon jó felvétel van rajta. Most egy kis kávézásra invitálunk ezzel mindenkit, aztán jön NOPQ rovatunk.
És meg is eszi, amit főzött.
Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Na nézzük akkor, kérem szépen az első, kicsit lecsúsztunk róla, de nem baj, mert ez bármikor baj. Lehet enni.
Figyelj, egész évben eszem a tormát, én a virslihez is azt eszem, meg ilyen kolbászokhoz, és egy ilyen jó pár éve fogtam hozzá, mert nekem korábban ilyen 20 évesen vagy fiatalon volt egy ilyen élményem ezzel a reszertornával, nem tudom kiét ettem, de ilyen nagy durvára volt.
Igen, reszelve, az a fás, próbálják így elfedni, az
valahogy
jó,
így olyan hígan lötyögött az ecetbe, rohadtul csípett, én ahhoz a jó kiherélt bolti ecetes tormához voltam.
Ami majdnem olyan, mint a majonézes majdnem, lenne.
Igen, úgyhogy ez nagyon nem ment. Aztán nem tudom, hogy milyen apropóból egyszer hozzáfogtam, és az nagyon bejött, és azóta minden évet, tehát már szerintem egy évtizede, hogy nem vettem bolti tormát, és mindig kísérletezek.
Tehát megveszed a torma gyökeret, magát a tormát, van, és utána otthon lereszeled.
Meghámozod, mint a répát, ugye azt le kell szedni, azt a külsőt, lereszelem, és az alapsztori, tehát hogyha nem akarod nagyon csicsázni, akkor kell bele egy kis só, egy kis olívaolaj, ecet és cukor. És ezt ízlés szerint összekutyulod olyanra, hogy neked jó legyen. Ennyi az ecetes torma titka. És én ezt utána elkezdtem így csűrni, csavarni, meg érdekelt, hogy ilyen, belevigyek ilyen kis különböző ízeket.
Mert finom íze van, de hogy egy kicsit lehessen, persze.
Meg néha, hogy eszed a tormát, egy eszedbe jutnak dolgok, hogy ez biztos passzolna bele az meg az. És az első az alma volt, amivel megcsináltam, mert a páromnak nagyon erős ez a nagyon vad, tehát ez az önmagában az ecetes torma, és ez azért egy kicsit úgy lazította.
Lágyítja, igen.
Zseniális az almás ecetes torma. A másik véglet az lett, amikor eljutottam egy ilyen nagyon szép halványzöld tormáig, mert wasabival ütöttem fel az amúgy is erős saját tormákat. Torma.
Igen, tehát csak az a wasabi, amit lehet kapni, ugye az alapvetően ilyen dizsoni mustárból, meg ilyen házi tormából készített színezékkel ellátott valami.
Egy ilyen japán cuccot venni, hogy hát ha onnan az jön, nem feltétlenül az jön egyébként,
de
már
de jól vettem, meg lehet csinálni.
Vettem ázsiai ilyen rózsaszín ecetes gyömbért is, ami aztán, amikor hazavittem és jobban megnéztem, láttam, hogy az, amiről olvastam is, ez a sima gyömbér felszeletelve, ecetbe téve, meg rózsaszínezve, mert ugye az azt hiszem a fiatal gyömbér az, ami ilyen, tehát az ott kell egy perc, csak abban nagyon kevés van, tehát nem lehet a világot ellátni egész egyszerűen, amennyit a sushihoz megkajálunk.
Hát,
és bizony ott is bejött ez a hamisítósdi. Na, mindegy, én vettem egy wasabinak látszó valamit, és azzal így fölturboztam, ez volt a másik.
És az csípősebb lett?
Persze, az ilyen nagyon masszív.
Tisztítsa az orrot.
Tisztítsa, és rohadt jól néz ki ez a kis világos zöld cucc. Na, és az idei fejlesztés volt az, én nem is tudom,
Hogy
jutott eszembe? Valamikor megkívántam az igazi marmeládot, és vettem egy ilyen narancs lekvárt, maradjunk ennyibe, és ugye eszegettem vajas kaláccsal ezzel-azzal, és húsvét előtt így bevillant, hogy én szerintem ezek így nagyon bírnák egymást. És akkor megcsináltam most is a tormámat, de a cukrot kihagytam. Tehát a reszelt torma, egy kis só, egy kis olívaolaj, ecet, és az édességet, meg a plusz aromát, azt ezzel belekanalaztam egész egyszerűen a narancs lekvárt a tormába. Ebben ilyen kis hét darabok is. Van az a kesernyés beütés, van az a narancsos beütés, van az az édes lekváros beütés, és mindez ebben az ecetes torma, ez olyat ment most húsvétkor, hogy a mindig nagyon izgulok, amikor a mesterszakács barátomat hívom, meg hiába 40 éves barátság, de amikor én vendégül látom, és az csak ott van, hogy
csak ott van. Persze.
Ezt akárkinek csinálom. Kért a cuccból, úgyhogy az üvegből át kellett mernem egy ilyen kis üvegcsébe, és vitt belőle, mert annyira bejött.
És hogyha nem húsvétra szánod mondjuk a sonkához, akkor mondjuk egy ilyen oldalashoz, vagy mihez tudod elképzelni? Kacsához, egy csomó mindenhez jó, nem?
Mindenhez.
A libához is
mondom,
jó.
Mondom, én simán virslihez, kolbászhoz.
Virslihez?
Virslihez, simán rálapátolom, és azzal leszem, nem is mustárral, vagy majonézzel, vagy ilyesmivel.
Igen, a múltkor készítettünk nem paprikás kolbászokat, direkt a kolbászsütő bajnokságon, és ott például el tudom képzelni.
Abszolút.
Volt egy kacsakolbász, amihez csináltam egy ilyen narancsos céklás lekvárt, ilyen céklás narancsos lekvárt. El tudom képzelni, hogy az mondjuk kis tormával is, ezzel a narancsos marmeládos tormával kiválóan teljesít. Nagyon jó hangzik. Jöjjön a másik.
Na, az meg még...
a szezon.
Igen, ez meg még abszolút, ugye hát meg is köveztek a hallgatók kis hián egy alkalommal itt a gasztróba az acskós nyoki előnyeiről meséltem, hogy szerintem
figyelj,
teljesen helyes, teljesíthető.
Azért, mert egyszerűen az, olyan egyszerű az étel maga,
így van.
Hogy, és nagyon könnyen fagyasztható.
Nagyon pici a határhaszon ugye a saját és az acskós között.
De
és,
meg lehet csinálni meg otthon, lehet. És ugye az eredeti olasz receptben ugye kb. Úgy kell, hogy fél kiló krumplihoz jön körülbelül 250 gram liszt, ezt ugye nyilván attól függ, hogy milyen a krumpli.
Én azt mondanám, hogy a lisztet ne is méricskéljük. Tehát azt lapátoljuk, gyúrjuk, és amikor ilyen kis...
Van, aki tesz bele egy kis olvasztott vajat. Én olyat is láttam receptet, hogy mondjuk olyan fűszernövény kerül bele, mint a zsája, egy kevés, de hát ez meg már csak ilyen fineszek.
Annyi differencia van, és ezt most fedeztem fel egy ilyen olasz recept oldalon, hogy ez a vajas, tojásos.
Uh-huh, igen.
Ez egy lazább szerkezetű,
igen.
Aki a picit az áldentésebb gombócot szeret, ez meg ezt elhagyja.
Tehát csak krumpli, csak a krumpli liszt só.
És liszt.
És le lehet fagyasztani. Tehát az a jobban, hogyha elkészíted, abszolút. Összevagdoshatod.
Egyszerre sokat.
Egyszerre sokat csinálsz.
Egyszer masszatolsz.
És onnantól kezdve pedig ezer millió finomsággal lehet. Ami nálad mi volt most?
Azt kérlek szépen, hogy én most sem akartam nyokit főzni. Ellenben a piacon sétálgattunk, és hát megint megtapasztaltuk ezt a másfajta vásárlási élményt, meg is beszéltük a feleségemmel, hogy ez nagyon szép, de ez nem mindig megy, hogy szépen nem. Sétálsz, beszélgetsz
az
a
élmény.
Nénivel, ő karikáz egy kis disznósajt, házi disznót, hogy kóstoljam meg, jaj, de klassz. Tök jó volt, és tényleg kár, hogy csak ilyen ritkán jut rá alkalom. És ilyen nagy csokrokba medvehagyma ott burjánzott neki egy ilyen kis üvegbe, és vettünk két csokorra, és ott egyet vettünk, mert mondta a feleségem, hogy vegyünk egyet, nem tudom, hogy ő mire szánta, de én mondom, vegyünk még egyet, mert én ezt csinálok ebből egy medvehagymás nyokkin. A szomszéd stannál felkiáltott a hölgy, hogy te úristen, az nagyon jó, hogy szólok az anyukámnak, de régettem, és jaj, de finom, és jaj, de jó. Úgyhogy csináltam ott egy ilyen nagy fesztivált ebből az ötletemből, és be is jött. Tehát ott, amikor elkészítettem, egyébként halat sütöttem hozzá.
Mi az alap?
A nyoki.
Értem te, hogy a szósz.
A szósz az meg a szokásos, kicsit enyhébben fokhagymáztam, és penótos tejszínes szószba raktam a medvehagymás nyokit.
Ha,
nem akartam elvenni a medvehagyma ízét, nagyon, hogy a fokhagyma nagyon leuralja, de a spenóthoz meg nem ártott, úgyhogy minden íz nagyon jó kijött, és ehhez egy jó kis halat sütöttem. Úgyhogy ez volt a két mostani tudomány, a többi az már a szokásos.
Mind a kettő nagyon jó szerintem, és lehet kombinálni is, úgyhogy köszi szépen, hogy megosztottad ezeket.
Hát nagyon szívesen.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Jön. Itt volt mögöttem
itt
a maja.
Itt volt, és utána elment, szerintem elkezdett csorogni a nyála, lehet, és kiment szalvétáért.
Hallgató is írta, köszönjük szépen, hogy olyan ízesen beszéltek a témáról, hogy az NOPQ-ban legyen egy rendszeres Pavlov kutyája rovat.
Igen, hát majd csengetünk mindig.
Ilyenkor ez, már erősen
de
az.
De minket is kinyír.
Minket is, mert mi nagyon korán reggelizünk, és ilyenkor annak már nyoma sincs, úgyhogy ez egy kicsit ilyen szadomazó rovat.
Jó reggelt!
Szia,
szia, jó napot, szép napot, bocsmáj.
Igen, nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Ezt, csak én nekem sem, igen, ez a bajom, hát hogyha ételről van szó, akkor nagyon éhes leszek, meg ha főzős videókat nézek, meg minden ilyesmi.
Igen, ez ezzel jár.
Azt szeretném, ha lenne már egy olyan alkalmazás, ami megnézem, és a végén így kiadja
nekem. Ja,
közben megjött a megfejtés, hogy a születésnapján van a Martin Luther King nap.
Igen, és januárban, mindig a január harmadik
minden
hétfője.
Körülmények között hétköznapra esik.
Igen.
Ha nem, akkor átteszik
akkor
hétfőre.
Is.
Akkor is. Ha nem, akkor
Amerikában
is.
Amerikában egyébként is így vannak valahogy az ünnepnapok. Egyébként nekem az tökre tetszik, hogy
persze.
Ilyen...
Boxing Day van Angliában is mindig, úgyhogy tehát ott oda van rakva, vagy péntekre,
igen.
Vagy, de inkább hétfőre.
Igen,
tehát az...
igen. Tehát úgy, most hogy... például egy ilyen május első, mint ami nekünk így beleugrik a hét közepére, azt biztos, hogy eltették volna valahova hétfőre.
Na, de akkor kérdezzük Maját, hogy mi lesz.
Igen, azért is szerettem ki, mert megjött az első vendégem, 10 órától Józsa Judit kerámia szobrásza, a Józsa Judit galéria tulajdonosa jön, ő a napembere, és
szuper.
Vele az ő életéről fogunk beszélgetni. Én egyébként a múltkor a galériában voltam egy beszélgetésen, mármint hogy egy programon, és akkor ismerkedtünk meg, és akkor ott átnézegettem mindent, meg úgy az egésznek a hangulata nagyon tetszett nekem, és azt mondtam, hogy szerintem legyen egy ilyen, hogy beszélgessünk, ismerjék meg őt még többen, bár én azt gondolom, hogy a saját közegébe biztos, hogy nagyon ismert az ő neve, a szülei is, Európa szerte ismert neves korondi keramikus népművészek. No. Szóval ez lesz az első óra, és aztán a második óra az pedig egy kis közösségi program, vagy közösségi programok, a Kollab közösségi tér, ami az egyik bevásárlóközpontban nyílt nem régen, egyébként több szempontból újító.
Ez a tök divatos szó, a Kollab.
Kollab, igen.
Mert tud, minden egyes tornacipőnek van kollabja valakivel, most a magyarnak is kijött egy kollabja, az egyik viszkissel, úgyhogy csak mondom, tele van kollabokkal minden, az azt jelenti, hogy sokkal-sokkal drágábban lehet eladni, ez az én tolmácsolásom. Igen. De ezért a gyerekeim utálnak. Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon menő a kollab.
Oké. Na, szóval, hogy ez több szempontból ugye újító és kísérletező, hogy egy bevásárlóközpontban hogyan is alakítható, vagy alakult ki egy ilyen közösségi tér. És itt ennek a kreatív producere jön, Kovács Adél, és itt ilyen tematikus hónapok vannak, és ennek a hónapnak a hostja Pelczer Dóra és Kormos Zsófia Anna. És hú, hát ez egy startup vállalkozás, amit ők csináltak, és tulajdonképpen ilyen innováció, tabu döntögető, amikkel ők foglalkoznak, női alkotókat, vállalkozókat és gondolkodókat hoznak helyzetbe, hogy inspiráljanak és növeljék az önbizalmukat, nyilván a saját termékeiken keresztül. Szóval az nőkről szóló program ebben a hónapban, de nem csak nőknek. És erről fogunk beszélgetni hosszan.
Nagyon jó.
Vagy hát amennyit ez adásidő.
Igen, amennyit meg...
Nyilván, a keretek között hosszan.
Igen, igen.
Jó.
Szóval azért mondom, szuper, hogy itt ez egy ilyen, a második az egy ilyen közösségi teres, közösségi programra inspiráló valami.
Nagyon inspiráló jó. Köszönjük valami. Szépen. Vidám csütörtök.
Így van. Na, köszönjük művész a figyelmet. Csütörtök. Mindenkinek, mi is elvonulunk, hogy teret adhassunk Czoller Andinak, a híreknek, a Fehér Mariannak a Pont Jókorban.
És eltoljátok innen a bicit.
Szó szerint Endre azzal jött, úgyhogy kitolja, hogy ne legyen nektek útban. És holnap 6-tól fél hétig, ismétlés fél héttől egy új Millás reggelivel szolgálunk nektek. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.